Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Hozz egy verset, Rímportré magazin, én Rutai Gábor, költőmata vagyok. Természetesen ma is egy vendég és egy általa hozott vers lesz a főszerepben, ahogy ez mindig lenni szokott. A mai vendégem pedig Simon Márton, köszöntelek sok szeretettel.
Hello. Szia, hello, köszönöm a lehetőséget
is. Először is a rádió hallgató kedvéért meg kell dicsérnem a pólódat, ami nagyon jól néz ki.
Köszönöm szépen.
Tulajdonképpen, mintha Észak-Koreában járnánk egy panelházban, amelyről egy macska.
Igen, egy Godzilla nagyságú círmos, az éppen megtámad egy panelházat. Nagyjából így lehetne leírni egyébként, azt hiszem Lengyelországból származik maga a póló, de a feeling az nagyon
abszolút. Az.
Igen, fontosnak tartottam a rádióhallgatók kedvéért, hogy a legszebb macskás pólómba jöjjön.
Ezért kell YouTube-on is bekövetni, és költőmatát, vagy a Hozz egy verset csatornát nézni minduntalan folyton folyvást újra és újra. Na, de hát nem erről akartam veled beszélni. Arról beszélhetünk egy mondatot, hogy miért pacsisztunk össze az előbb?
Persze.
Mert hogy az történt, hogy mondtam, hogy ez a beszélgetés, ha megszakad, az azért van, mert hogy megyek szülni, és mondtad, hogy nálad ugyanez a helyzet, és kiderült, hogy a mi kedves feleségeink egy-két nap eltéréssel vannak kiírva. Úgyhogy egy ilyen versenyszülésre készülünk. Hát figyelj, kívánok jó egészséget, kitartást, sok sikert, és megfelelő mennyiségű alvást.
Nagyon köszönjük, figyelj, nektek is, én is a legjobbakat is viszont kívánom. Egyébként szerintem tök jó magában az, hogy ilyen sikerült ezek szerint véletlenül mind a kettőnknek így költészetnapja környékére időzíteni a dolgot. Tehát, hogy ezen...
Igen.
Nekem a születésnapom is egy picivel később van, tehát egy-két nap a 14-én, erről azért beszéltünk, hogy most melyik lenne az ideálisabb, hogyha a költészetnapján születne a 11-én, ha a 14-én az én születésnapomon, vagy hogyha lenne neki egy saját napja, és én ne akarjak erre így rátelepedni, mert szerencsétlen gyereknek már most meghatározzuk az életét. Na, de komolyra fordítva, hát nyilván nagyon várjuk, és nagyon, nagyon jó lesz, úgyhogy...
Hát biztos. Mindig irigykedtem egyébként a művész emberek gyerekeire nézve, mert mindig olyan izgalmas, érdekes környezetben nőnek fel. Sok vendégem, aki volt itt, és beszélgettünk a gyerekkoráról, és művész felmenőkkel rendelkezik, mindig annyi sztori, meg nem tudom, mi minden jön elő. Úgyhogy hát te egy igazi művész vagy nyilván, tehát hogy neked erről van papírod, meg okleved, meg díjad, meg mindenféléd.
Igen, mindenféle van.
Most is kaptál mostanában, mintha olvastam volna?
Hát nézd, ösztöndíjat kaptam tavaly, talán Babics Mihály műfordítói ösztöndíjra pályáztam, hát azért kicsit más, mert ez egy ilyen pályázatos rendszer, és akkor ott én beadtam van egy ilyen századelős japán költő, akit a japán szabadversatjának hívnak, akit egyébként Hagiwara Sakutaro néven lehet megtalálni, és ő volt az, aki két kötetben 1917-ben meg 23-ban lényegében megalapozta így a japán szabadverset, de szó szerint, tehát előtte soha senki nem írt gyakorlatilag ilyen prózainak szánt mondatokat, a prózai mondatokat, nem 5-7-5 morás mondatokat, ezt most majd, ha gondolt, szívesen kifejtem, de hogy ő volt az első.
Már hogy a haiku, mint...
Nem, hanem az volt, hogy a japán... Fú, most ebben a figyelj... Én,
belecsapunk, figyelj!
Nagyon szívesen belecsapok veled.
Én Japánról különösen akartam veled beszélni.
Zsaj, de menő.
Szóval, hogy én is japán mániás vagyok, nem annyira, mint te, mert neked már erről is van papírod.
Erről is van papírod.
Szóval nekem minden japán jöhet, minden. Hát ha akkor... meg művészet, meg vers, ebben a műsorban meg extrán.
Bocsánat, figyelj! Nagyon röviden összefoglalva, annyi az egész, hogy a japánok klasszikus, nem tudom, 1000-akárhány száz éven keresztül tartó elképzelése szerint az volt vers, amit 5 vagy 7 morás sorokba tördeltek. Ugye tudjuk, hogy ez most nálunk ezt szótagra szokták fordítani, de a Japánban ez nem pontosan így van. A lényeg az, hogy amikor elkezdtek a 19. század végén, 1883 környékén először ténylegesen akkor kortársnak számító, egyébként mondjuk pont angol költőket, azt hiszem Tennysont, meg ilyeneket, meg ilyen Shakespeare-eket, ilyen régebbről fordítgatni, akkor... akkor még mindig úgy csinálták, hogy fogták a Shakespeare-t, mit tudom, egy Hamlet monológot, és a Hamlet monológiát azt rendesen áttették 5-7-5 morás ilyen japán vers formában. Oh. Tehát egy ilyen egészen sajátos keves, mert az volt az elképzelés, hogy ez az a vers, ami így néz ki, tehát hogy minden más, az félreértés. És nagyon, nagyon eltérő elképzelések voltak ugye a versről, a színházról, az irodalomról, tehát magáról, az irodalomról, így, mint műfajról nem is nagyon gondolkodtak. És akkor az történt, hogy ennek voltak ilyen fázisai, mint egy Sintási Só nevű Sintási Sű, bocsánat, hülye vagyok. Igen, Sintási Sű, ez azt jelenti, hogy új stílusú versekgyűjtemények. Konkrétan ez volt az 1883-as kiadvány. Mindegy, és akkor onnantól kezdve kezdték el ezt a dolgot, és egészen tényleg 1917-ig, tehát 83-tól 17-ig senki, még a legnagyobb ilyen műfordító figurák sem vetemettek arra, hogy ne ebben a klasszikus...
Hát mert a hagyománytisztelet azért az ott elég fontos sztori, és...
Erre, figyelj, ez, hogy mondjam, egyrészt igen, másrészt persze ebben a korszakban azért pont ez a fajta nyitás nyugat felé az egy nagyon erős volt, de nem is csak ez a lényeg, hanem az, hogy szerintem inkább... Azt terveztem egyébként, amikor néztem a YouTube-on a többieknek a részeit, hogy majd ilyen vicces leszek, tudod, jövök, és akkor majd így és most 4 perce beszélgetünk, és a japán irodalom történet ismereteimnél tartunk, de nagyon szívesen elmondom egyébként, az a lényeg csak, hogy, vagy amennyire én láttam, és ebben ez már ilyen, tényleg ilyen véleményes, meg vitatható kérdés, hogy ott azért volt egy ilyen nagy nyitás a nyugat felé, csak olyan iszonyúan régi volt ez a dolog, olyan nagyon-nagyon régóta létezik japán irodalom, ez az egész hagyomány olyan nagyon nagy térrel rendelkezik, a miénkkel ellentétben, tudod, hogy a magyar nyelvű versek azok, mit tudom én, pár száz évesek, hogy a magyar nyelvű, kimondott a magyar nyelvű költészet, az nem tudom én, hány száz éves. Ezzel szemben a japán nyelvű költészet, az mit tudom én, több mint 1000. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen létező különbség. Nem tudták elképzelni, hogy ezt mégis hogy kell megcsinálni. Tehát magának a nyelvnek a működése sem volt erre alkalmas, az irodalmi nyelv az egy ilyen tök más, nagyon elavult, nagyon más a beszélt nyelvtől kilométerekre volt, ezek is vannak ilyen különböző fázisai, meg terminológiai, ezeket részben én sem tudom, szóval nem akarok úgy tenni, mintha mindennek a szakértője lennék, de az nagyon izgalmas egyébként pont megfigyelni, hogy van ez a csávó, ez a Hagiwara Sakutaro, és ő elkezd ilyen tök egyszerű próza mondatokban írni.
És nem verték meg?
Nem, imádják. Hát, tehát két kötete volt, az egyik az a Cukinyi Hoeri, az üvöltése Holdra, a másik az meg az Aoneko, az a kék macska. És én ezekből fordítottam egyébként ilyen rövidebb, hosszabb szövegeket, egyébként az egyik csoportársam a Keller Zsófi és a Vihar Judit nevű volt tanáromnak a segítsége, szóval ez fontos, hogy ilyenkor mindig kérek segítséget, mert azért ez egy elég speciális, meg nehéz dolog, meg szerintem az...
Már hogy a azért, japán szak.
Hát maga, egyrészt a japán nyelv az mindig egy ilyen nehéz, szerintem, tehát én angolul nagyon-nagyon magas szinten beszélek, meg tudok, és még az angolal is mindig úgy vagyok, hogy ha valamit, nem tudom, fordítok verset, vagy fordítok prózaszöveget, akkor az tök jó, hogyha van egy jó szerkesztő. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert ezt egyébként pont az Orbán Otto írja az egyik eszéjében, hogy azért érdemes mindent megnézni a szótárban, mert hogyha nem nézed meg, akkor biztos lehetsz benne, hogy pont azt az egy esetet fogod ki, amikor a no, az azt jelenti, hogy yes. és szóval, hogy ez ilyenkor, de szerintem, hogy mondjam, én azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez a lifelong learning az egy ilyen alapbeállítás, és hogy úgy tenni, mint hogyha mindent tudnék, aha, a sokkal cikibb, mint elismerni, mit nem tudok. És egyébként meg ez valójában egy ilyen közös szenvedélyünk ezekkel az emberekkel, tehát akiket említettem, nyilván az egyik a szaktársam volt, a Zsófi, ő nagyon-nagyon szépen, nagyon jól beszél japánul, nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat tud erről a témáról, tehát én nekem nem szégyen kérdezni tőle, meg tudom, a többi barátomtól. Hát a másik, ami Vihar Judit, ez meg ugye a japán nyelvű fordításnak az egyik ilyen megalapozója a magyar nyelven, tehát hogy ő egy ilyen nagyon fontos szereplője, ennek az is tök nagy mázlim van, hogy nekem, mint ilyen műfordítónak és japánosnak volt lehetőségem a Vihar Judittal dolgozni, meg tanulni tőle. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amik így működnek. Úgyhogy igen, ezt nem emlékszem, honnan kezdtük el ezt a dolgot.
Onnan ja, a
Babics,
művé.
Igen, lefordítottam egy csomó verset.
Babics.
Babics műfordítói ösztöndi.
Ja, igen. És akkor, hogyha visszalépünk időben még egyet, akkor a művész családban felnövés volt ugye a kezdeti feldobott labda, amelyben majd a te gyermeked is részesül, és hogy vannak-e ezzel kapcsolatban bármiféle a verzióid szeretnéd el, hogy normális emberi lényként nőjön fel? És mit fogsz ezért elkövetni?
Tudom, hogy meglátom, hogy verset írni rájtok a kezére. Hát nézd, én szerintem a pozitívumait és a negatívumait egyaránt megéltem a művészeti szférában való létezésnek, elég szélsőségesen. Hát azt nem mondhatnám, hogy unatkozna, hogyha művész lenne. Szerintem a művészek azért, főleg, hogyha itt tényleg, akkor nem unatkoznak. Nyilván ez van ennek a magának a bármilyen művészeti ággal való foglalatosságnak, szerintem van egy olyan fajta nehézsége, hogy soha senki nem biztos abban, amit csinál. Egy picit is nyilván vannak az őrültek, meg vannak akik profitálnak, hiszik magukat, meg nem tudom micsoda, de hát hogyha megnézed tényleg a komolyan vehető, meg fontos szerzőket, meg bárkit, akit egyébként így érdemes figyelni, meg olvasni, meg hát nyilván szerintem én magam is láthatóan vagy, hát így, tehát soha senki nem biztos, hogy se azzal töltöd az életed, hogy nagyon próbálkozol, és nagyon reméled, hogy nem szúrod el. Tehát, hogy nem hülyeség, amit gondolsz, nem tévedés, hogy ezt az egészet látod, nem vagy valójában teljesen eltájolva, tehát nem rossz irányba mész így, és ez az egész, tehát van ebben egy ilyen feszültség. Én őszintén szóval nagyon szeretném, hogyha a lányom boldog lenne elsősorban, és mondjuk, hogyha megkérdezni tőlem, hogy szerintem mivel foglalkozom, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy nem tudom, ha művészettel akar foglalkozni, akkor is olyas valamivel foglalkozom, ami nem köti a nyelvhez. Mert ezt például már látom így most, úgyhogy már 20 éve publikálok, és ebben benne vagyok elég régóta, hogy tök jó lehetőségeim vannak, hál' Istennek, meg csomó fesztiválon voltam, meg mit tudom én, Törökországban, meg nagyon jó helyeken, de az óriási különbség, hogy vannak a baromi jó fotós barátaim, akik elvégeznek egy nagyon jó iskolát, fotóznak egy nagyon jót, és aztán utána ezt elviszik nekik Párizsban, meg Buenos Airesben, meg nem tudom, állnak és mosolyognak, és mindenki érte, hogy miről van szó. Most én elkezdek itt a verseimmel házalni, hát nem, hogy Buenos Airesig, de Párizsig se jutok el. Szóval ez egy nagyon más dolog, én valami ilyesmi, de hát majd meglátjuk.
Mondta egy érdekes dolgot, ez a soha nem lehet tudni, hogy hova fut ki sztori. Most eszembe jutott, hogy van azért az a szint, amikor már bármit ír a művész, akkor még tulajdonképpen el se olvastad, de már rajongani kell érte, és lehet, hogy az egy középszerű vacak, de az ő tollából van, akkor az el fog fogyni.
Hát ez
van,
mindig...
Láttunk.
Igen, de hát ez mindig nehéz kérdés. Tehát, hogy...
tehát az önkontrollnak azért működni kell.
Igen, de szóval, hogy mondjam, nehéz ezt látni, meg az is tény, tudod, ezt azt hiszem a Pilinszky mondja ebbe a híres valamelyik interjújában, amikor fekete-fehérben dohányzik folyamatosan, hogy azt hittük, Thomas Mann beszél a korról, holott Kafka beszélt róla. És ez nem azt jelenti, hogy a Thomas Mann nem beszélt a korról. Ez nem azt jelenti, hogy a Thomas Mann a maga világ sikerével, meg mindennel azzal, hogy ő egy ilyen, egy ilyen doaennye lett, akkor az irodalomnak az nem volt érvényes. Ez azt jelenti, hogy valójában azért volt ott egy nagyon, nagyon széles sáv, amit a Thomas Mann nem is látott, nem is értett volna. Egy teljesen más világból, teljesen más irányba, máshogy, másképp mindegy. Szóval én azt hiszem, hogy egyrészt annak is megvolt a maga érvényessége, a Kafkának természetesen akár, nem tudom, rám is nagyobb hatása volt valójában, mint a Thomas Mann, és ez mindegy. Egyébként meg azt gondolom, hogy szerintem, tehát hogy azt gondolom, hogy szerintem, ez a legjobb. Nem tudom, mennyire szabad kárunkodni, bazd meg, ez szörnyű. Szóval, hogy valójában mindig azt érzem, hogy a műveknek nincsen egy ilyen fix értéke, hanem hogy minden így változik. Tudod, változik az érvényessége, változik az, hogy mit tudom én, az Adit mikor jó olvasni. Ahogy a te saját életedben változik az, hogy éppen mikor érzed azt, hogy elolvasol 3 Adi verset, és zokogva borúz az asztalra, mert nem lehet elviselni, hogy valaki ennyire a lelkedbe lát. Meg hát van az, hogy a történelem hirtelen aktualitással teszi azt, hogy mit írt a Petőfi, nem tudom, 200 éve. Tehát, hogy van ennek egy ilyen mozgás, van ennek egy ilyen finom billegése, és hát egyébként meg nem tudom, hát érted, valójában nem az a cél, hogy mindenkire emlékezzenek, tehát tudod, szintén azt hiszem, Vörös Sándor mondja, hogy nem tudom, hogy a piramis csak tudod, a legszebb alkotás a séta, a piramis csak rossz tréfa, tenk, perci, ezred éveket, nem tudom. Én azért ebben egészen nem tudok hinni, de hát ez tény, nekem fontosabb az, hogy tudjam, hogy 100 év múlva is lesz magyar nyelvű vers, mint az, hogy az valaki azt megveregesse vállom, hogy hú, hát most az engem, én verseimet 100 év múlva olvasni fogják. Hát mire megyek én azzal?
Azzal semmire. De most például, csak hogy a Petőfit említetted, írtál most március 15-ére valamilyen szlemmes.
Volt azért régebbi, persze, volt azért egy régebbi szöveg, mert akartam írni egy frisset, csak annyi határidőm csúszott egybe, őszintén szóval, hogy március elejével, de volt. Írtam egyébként, nem olyan régen, az volt, az tavaly ősszel volt, hanem tavaly nyár végén, a fene tudja, volt egy ilyen, hát a Petőfi bicentenárium miatt, hogy ilyen nagy szavakat használjak, volt egy pályázat az Alföld folyóiratnak, egy meghívásos pályázat, és arra például írtam egy új Petőfi emlékverset, szóval engem ezért ez foglalkoztat meg abszolút hogy mondjam, újra és újra muszáj hozzá valami olyan viszonyt kialakítanom, ami ez egy ilyen verssel történik, vagy szöveggel történik. Szóval persze.
És volt még egy fél mondatod azzal kapcsolatban, hogy nem lehet tudni, hogy a mű mikor és hogyan talál meg, és milyen időben és milyen kontextusban jelenik meg, mindig újra és újra értelmezhető. Erre szeretnék most rácsatlakozni azzal a verssel, amit hoztál, ami szerintem egy kifejezetten egy ilyen vers, amit ha jókor, jó pillanatban talál meg téged, akkor nagyon nagyot tud szólni, és egyébként magának a versnek a története is bizonyítja ezt. Mit hoztál?
Én a Paul Éluárnak hoztam a Szabadság című versét. Az 1942-es vers, ráadásul Somlyó György fordításában.
Igen. Utána kellett kicsit néznem, hogy mikori a vers, mert egyrészt azt tudtam, hogy ezt például röpirat formájában szórták repülőről Franciaországban háború alatt, csak nem tudtam, hogy mert hogy ő szolgált az első világháborúban a költő, de akkor ezt már viszont 42-ben írta.
Igen, amikor csatlakozott az ellenálláshoz szerintem. Én homályos elképzelés, vagy homályos ismereteim vannak ezzel kapcsolatban pontosan. Lehet, hogy ezt elszúrtam, hogy konkrétan nem hiszem utána ennek a versnek a történetének. Ezt most, de az Éluár természetesen, mint, tehát az Éluár nekem azért is hoztam el őt, meg itt van ez a könyv. Ez nekem az egyik ilyen legfontosabb kamaszkori olvasmányom volt akkoriban. Tehát, hogy akkoriban. Szóval ezt én a Pirinyó Antikváriumban vettem ezt a könyvet Pápán, nem tudom mikor, 2001-ben. Hát akkor én már nagyon költő akartam lenni, és akkor szerintem aki ajánlottan, aki vezette az antikváriumot, ő ajánlatott nekem könyveket, és ez volt az egyik, amit mondott, hogy szerinte ezt szerezzem be. Tehát nekem van egy ilyen nagyon régi személyes kötődésem ehhez, meg egy elég nagy hatással volt rám. És hát ez meg szerintem az egyik legnagyobb vers, amit valaha írtak. Tehát, hogy ez így eléggé.
Hát ez a világirodalmi nemzeti dal, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de menjünk már vissza ide. Tehát igazából te kamaszkorodban nagyon költő akartál lenni, és akkor eltelt 30 év, és itt vagy ezzel a kötet.
Még csak 20.
Igen, bocsánat, magamból indultam ki. De akkor az már 40. Na szóval, hogy ez annyira a kezedhez ragadt.
Tehát így tendenciózusan elkezdtem végigolvasni egy ponton így mindenféle olyan ilyen, hát ilyen leegyszerűsítve avantgárdnak nevezhető irodalmat, ami ezekkor, mit tudom én, tényleg ilyen 2000 meg 2002 között én hozzáfértem Pápán a Városi Könyvtárból, és akkor ilyen ezeket tényleg az ilyen 100 éves antológiákat, amiben nem tudom, Aragorn. De ez mindig az Aragorn. Igen, meg a Breton, meg a különböző dadaisták. Tehát, hogy én akkor ezeket jól olvastam, és szerintem ebből a társaságból valószínűleg nem véletlen az Éluár maradt meg a legjobban, mert ő egy elég jól olvasható szerző szerintem, meg így eléggé. Tehát nagyon képszerűek a versei, nagyon, nagyon finomak, tehát van benne egy ilyen alapvető nagyon hát lehet, hogy a finomság, nem, vagy nekem mindig ez volt róla a benyomásom, hogy egy ilyen nagyon elegánsan, így ilyen elegánsan visszafogott szerző.
Itt most tartunk egy kis szünetet, de nem sokára jövök vissza Simon Marcival.